A mai igehirdetés az egy kicsit ilyen évzáró évnyitó, nem kicsit nagyon, igehirdetés is. Tudjátok, hogy 31-én nem lesz lehetőségünk ebben a formában együtt lenni, hanem a gyülekezetünk házi csoportjainak lesz ilyen online találkozója. Ezért most hoztam egy olyan üzenetet, amely azt gondolom, hogy segít egy kicsit lezárni az elmúlt évet, és segít nekünk nekifeszülni az előttünk álló esztendőnek is, és valóban úgy hiszem, hogy olyan igazságok fognak elhangzani ezen a mai istentiszteleten, amely akár régi dolgokkal való leszámoláshoz is segíthet bennünket, és amelyen keresztül Istennek ereje tudja betölteni az életünket, és gyümölcsözővé tud válni az életünk. Szeretném, hogyha a Józsué könyvéhez lapoznátok először, és innen szeretnék néhány igét olvasni. A igehirdetéshez két élettörténet, két bibliai gigásznak, nagy harcosnak az élettörténetéből szeretnék epizódokat hozni. Az egyik Józsué, a másik pedig Sámson. És ebből a két élettörténetből szeretném, hogyha bennénk tanúságokat, és megszívlelnénk, magunkével tennénk azokat a bibliai igazságokat, amelyek ezeken az életeken keresztül elénk tárulnak. Józsué könyvének első fejezetének 8. versétől olvasom a 11. versig az első szakaszt, és majd a Bírák könyve 14. fejezet 5. versétől. Józsué könyve első rész 8. verse. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel, nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Józsué ezt parancsolta a nép előjáróinak. Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt. Készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. Elmentek tehát, a Bírák 14:5, elmentek tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőköz értek, egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben. Akkor megszállta őt az Úr lelke, és ketté szakította azt, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté, pedig semmi sem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált. Az Isten igéjében, hogyha szeretnétek tanulmányozni ennek a két embernek az élettörténetét, akkor keressetek rá Mózes második, negyedik és ötödik könyvében Józsué nevére, és akkor ott olvassátok el az ige szakaszokat, amik róla le vannak ott írva, nagyon tanúságos lesz. Majd olvassátok el a Józsué könyvének fejezeteit, és végül a Bírák könyvének második részében a róla írottakat. Sámson története pedig a Bírák könyve 13. fejezettől 16. fejezetig van leírva. Nagyon javaslom a következő napokban, itt az év utolsó napjaiban, ennek a két életnek így utána járni. Tehát mélyebben egy picikét átitatódni Isten igéjével. Próbálok segíteni most ebben a mai találkozásban, de több dologra csak utalni tudok az életükből, mert arra nincs lehetőségünk egy igéhirdetés keretei között, hogy végigvegyünk minden történetet és minden igét. A két férfiról beszélünk, és azt gondolom a mai mozgásokban, amelyek körülvesznek bennünket és érintik is az életünket, nagyjából egy ilyen 40-50 éves időszakra visszatekintve és egy erősödő tendenciákat látva, fontos, hogy megnézzük a férfiak életét. És értsük meg azt, hogy a férfiak élet példája, hozzáállása meghatározza az adott közösség jelenét és jövőjét. Ugye ez így van? Amen? Akik itt vagytok, és akik a képernyők előtt vagytok, gondolom, ti is egyetértetek ezzel. Ez igaz a helyi gyülekezetre, a családra és a társadalomra egyaránt. tehát hogy a férfiak meghatározó szerepet töltenek be, hogy milyen irányba haladnak a dolgok az adott közösségben, jó vagy rossz irányba. Nagyon érdekes dolog, amit megfigyeltünk, hogy a feminizmus, azaz a női egyenjogúság élharcosai a férfiakkal határozzák meg magukat, tehát a férfiakra nézve határozzák meg céljaikat. És érdekes, hogy ők is a férfiakhoz viszonyítva követelnek bizonyos jogokat, vagy előjogokat. Tehát nagyon érdekes, hogy ők a fókuszukban, és végül is mégiscsak a férfiak vannak. Aztán a jóért küzdeni tudó és akaró harcos férfiak mellett a nők is erősebbé válnak. Szokták mondani, erős férfi mellett találsz egy erős asszonyt, de néha azt úgy gondolják, hogy az erős asszony teszi erőssé a férfit. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így igaz. Én meggyőződésem, hogy az erős férfi vonzza az erős nőt. És egy erős férfi mellett válik igazán erőssé egy nő. A másik eset, amikor egy erős nő tart egy erős férfit, ott egy pipogyaságról beszélünk. Az nem egy egészséges élethelyzet, senkinek nem az. A nőnek sem az, és a férfinak sem az. Tehát az erős férfi vonzza az erős nőt. És egy erős férfi mellett, jó értelme vett erős férfi, itt mentálisan, szellemileg, elkölcsileg, érzelmileg, stabil szeméről beszélünk, erős asszonyok is vannak. Az okos nők belátják ezt, és értik is. Így nem küzdenek a férfiakkal szemben, hanem igyekeznek segíteni a férfiakat, hogy az egész közösség javára, tehát nem csak a családjuk javára, hanem az egész közösség javára, jól fussák meg az életpályájukat. Mivel értik a nők, hogy az ő sorsuk is, a családjuk, a gyerekeik sorsa, a közösség sorsa is nagyban múlik azon, hogy a férfiak hogyan futják meg életpályáikat, ezért az okos nő segíti a férfit, hogy jól fusson. És úgy fusson, hogy győzzön. Mert ő is győztes lesz vele. Sok vesztes nő azért érzi magát vesztesnek, mert vesztesnek látja a férfit, aki mellette van. Lehet, hogy nem az egyébként, csak így látja, de a szemléletmódja rossz. A feleségek ennek érdekében néhány dolgot biztosan tehetnek. Próbáltam leírni néhány igazságot, amit én úgy gondoltam, megértettem az életben. A Bibliából nyilván, és ezzel kapcsolatosan megélt életből. Tehát mit tehet egy asszony azért, hogy ez működjön a családja életében, a házasságában, a családban? Természetesen ki fogom majd tágítani, nem csak a családról fogok beszélni, hanem tágabb értelemben is, de fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam. Tehát biztosan jelenti egy feleség életében azt, hogy az Istennek való szolgálatra buzdítják férjeiket, vagy férjüket. Anyagi életükre tekintve hálásak, és megelégedett hozzáállással élnek, és beszélnek. Nem versenyeznek férjeikkel, hanem bátorítják őket az Istennek odaszentelt életre, azaz az igazán jóra. Gyermekeiket édesapjuk iránti tiszteleten nevelik. A lányokat és a fiatalabb asszonyokat is, tekintve a családra és a gyülekezetre, ezekre figyelmeztetik és tanítják. Nem becsülik le a csendes és példaadó élet erejét Istenhez és igéhez, valamint az Úr gyülekezetéhez való jó hozzáállásuk bátorítja férjéket erre. Így olvashatjuk a Péter levelében ennek az összefoglalását, az 1 Péter 3.1-ben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, tiszteljétek őket, működjetek együtt velük. Ugye egy mellérendelt szerepről beszélünk, egy csapatjátékról beszélünk, csak mindenkinek megvan a maga helye és szerepe. Hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, figyelve Isten félő és tiszta életetekre. Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy szellemi értelemben nincs férfi és nő, hisz a küzdőpályát mindenkinek magának kell megfutnia. Erre vonatkozó kijelentése a Bibliának így hangzik az 1 Korintus 16-13-14-ben, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok, tehát amit csak tesztek és terveztek, szeretetben menjen végbe. Tehát itt megjelenik természetesen a hit és a szeretet egyaránt. Hadd tegyek fel egy kérdést magamnak, és kérlek, tedd fel ezt a kérdést, ezt a két kérdést magadnak is. Tegyük a szívünkre a kezünket, és tegyük fel a következő kérdést magunknak. Melyik irányba haladok? A szellemi életből a testi felé haladok, hogy a testies gondolkodásot egyre inkább felváltja életemben a szellemi, az örökké való értékrend. Ez határozza meg, hogy Józsué pályáját futom meg, vagy Sámsonét. Ez az irány. Amelyik irányba haladok, tehát a szellemiből a testi felé az a Sámson életpályája. Ha a testiből a szellemi felé haladok, hogy Isten akaratát megértve, Isten akaratával belesimulva fussa meg a pályámat, az meg a Józsué életpályája. El lehet dönteni, hogy hova akarok jutni, mi lesz az én életem beteljesedése földi futásom végén. Józsué és Sámson élet példájából néhány igazságot ki szeretnék emelni, amit az ő életük tanulmányozása kapcsán úgy elém jött az elmúlt napokban. Inspirált engem a pásztorkörben való beszélgetés is, amikor értékeltük egy picit az előző évet, meg gondolkodtunk azon, hogy mi vár ránk a jövő évben, meg olvasom most egy könyvet, a Tűzálló című filmnek a producereit egy könyvet, és az is nagyon jó, a bátorságról ír, de igazán ezek csak inspirációk voltak, ilyen színezték az Isten igének mélységes és bőséges kijelentését. Érthetőbbé tették, megfoghatóbbá tették számra. Józsué. Józsuéről a Mózes 4. könyvében azt olvassuk a 13-16-ban, hogy ott van a 12 kém között, és azt mondja a Biblia, hogy Mózes Hóseát, Nun fiát Józsuénak nevezte el. Különös dolog. Mindig tudjuk, hogy a Bibliában a névváltozás az az isteni identitáshoz kötődik. Tehát mindig, amikor valakinek van egy fordulat, egy névváltozási fordulat van az életében, az valahol azt mutatja meg, hogy mi az Isten terve az ő életére. Hogyan működik az Isten terve az ő életében, és mire van kiválasztva. És érdekes, hogy maga a Hosea az üdvösséget jelent, vagy megmenekülést, megmentés, szabadulás jelent. A Joshua, a Józsué pedig azt jelenti, hogy Jahve a szabadító. Azaz nem egyszerűen szabadítás jön rajta keresztül, hanem Isten szabadítása jön rajta keresztül. És ugye maga a Jézus kifejezés szintén ezt jelenti, a Jézus név, a szabadító, a mi Urunknak, a názáreti Jézusnak a neve, ezt jelenti. Tehát ebből a szempontból Józsué nevében benne van, hogy nem Józsué lesz, aki szabadulást fog hozni, hanem rajta keresztül Isten fog szabadulást hozni, és ezt a nevet hordozta ez az ember egész életében. És majd vessük össze Sámson gondolkodásával és Sámson életpéldájával ezt a hozzáállást. Tehát nevében hordozta azt, ahogyan élte az életét. Nem lett volna képes véghez vinni mindazt, amit tett, ha nem lett volna világos számára, hogy a kemény és odaszánt munka szolgál a gyümölcse, egyedül az Úr áldásától érik be. És ez a mondat szerintem ennek minden elme fontos. Tehát Józsué nem gondolta azt, hogy kemény oda szentelt és szolgál, illetve nélkül terem valamit az élet. Ezt nem gondolta. De azt se gondolta, hogy ez elegendő. Ő abban hitt, ha oda teszem magam arra, amit Isten rám bízott, azt Isten gyümölcsökkel fogja megáldani. És a gyümölcsözés, annak a beérése, az életem beérése, az Isten munkája. Ezért mondja az írás, hogy Jahve a szabadító. Az Úr a szabadító. Nem ő van elől, megértette, nem Józsué van elől, hanem az Úr. Így a teher elsősorban az Isten vállán nyugszik. A nevéből és az életpéldájából ezt is látjuk. Aztán Sámson. Sámsonról a Bírák 13.1-től ezt olvassuk. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségéből való ember, Coárból, akinek a neve Manoah volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úr angyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél. De teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. 13. rész, 24-es verse. Aztán az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az úr. Sámson azt jelenti, hogy napocska. Azaz, hogy ugye fölragyogott a reménység az életemben. És hát nem csak az ő életében ragyogott fel a reménység, hanem egy erős, leigázott szellemi állapotban lévő nép életében is egy reménysugár ragyogott fel Sámson születésével, fogantatásával már, és születésével. 20 éven keresztül volt Izrael bírája. Rendkívül volt a fogantatása ennek a fiúnak, és a születése is. Már anyja méhétől fogva ki volt választva arra, hogy betöltse Istentől való elhívását. Isten mindent megadott neki ahhoz, hogy ez meg is történjen, és győzelme vezesse az ő életét. A következő pontban a Szentlélekkel való kapcsolatukról szóljunk egy pár szót. A két embernek, Józsénak és Sámsonnak a Szentlélekkel való közösségéről. Mindketten elhívott szolgálók voltak, amihez kaptak is Istentől ajándékot a Szentlélek által. Ebben egyformák voltak, nem volt különbség. Józséről tudjuk, hogy telve volt Szentlélekkel, és a Szentlélekben, a Szentlélek vezetésében élte az életét, míg Sámson a szolgálat idejére megtelt Szentlélekkel, de a hétköznapokban nem igazán figyelt a Szentlélek vezetésére. Akkor ezen végiggondoltam, megremegett a szívem. És ebből mérlegelettem a saját életemet. Hogy mennyire tartom különlegesnek az ige hirdetés, a szolgálatot, persze egy különleges dolog nyilván, és mennyire tartom ebből a szempontból, az Istenre való figyelés szempontjából másnak a hétköznapokat. És meg kell találják az Urat, és azt mondom, Uram, van min változtatnom. Van min kiigazítani az életemen. Hogy a Józsué életpályáját fussam meg, és ne a Sámsonét. Mózes 4. könyvének 27. és 18-as versében olvassuk Józsuéval kapcsolatban. Az Úr ezt mondta Mózesnek, vedd magad mellé Józsuét, Nun fiát, akiben van Szentlélek, és tedd rá a kezedet. Józsuén Isten választása volt rajta, és ott volt benne a Szentlélek. Ezért volt az, hogy Mózesnek felhívta a figyelmét Isten, ott van egy ember, akit én elhívtam. És a Bírák 14.6-ban azt olvassuk Sámsonról, akkor megszállta őt az Úr lelke. Értitek? Ekkor a különbség. Hogy volt egy ember, akiről jellemző, hogy ott van benne a Szentlélek is dolgozik az életén keresztül, és az életében. Egy folytonosságot látsz a szellemi életében az embernek. Egy folyamatot látsz az életében. Míg Sámson életében látsz ilyen csúcsokat. És olyan becsapós a mai világban, mert a mai világ érzelemközpontú. És az emberek azt hiszik, hogy Istennek a jelenléte az ilyen érzelmi csúcsokban nyilvánul meg. És azt látjuk, hogy ez a Sámson útja. Akkor valaki ennyire leegyszerűsíti a szellemi életet, hogy valami toppokat, ilyen csúcsokat akar átélni, nem pedig az Istennel való folytonos járásban gondolkodik, akkor eltéved a szellemi élet, mert testivé válik. Még a várakozása Istennel kapcsolatban is testi lesz. Miért? Mert bizonyos formákhoz kezdi, meg élményekhez kezdi kötni az Isten jelenlétét, holott ez nem igaz, ez hazugság. Ez hazugság. Például most mondom azt, hogy akkor van jó dicsőítés, ha 30 énekes van itt, meg 40 zenész. És hogy meglátok egy barátom mondta ezt nekem éppen, hogy meglátok egy gitárost. És ha meglátom a gitárost, azt mondja, hát már nem lesz jó dicsőítés. Hát egy akusztik, hogy? Hát itt már nem lesz az Úr jelenléte. Abszolút testi gondolkodásmód. Mert azt mondom neked, hogy 40 zenész, akiben nincs ott a Szentlélek, semmit nem fog létrehozni szellemi értelemben, míg egy, akiben ott van a Szentlélek, és benne van a Szentlélek ajándéka, olyan módon tudja felemelni az Úr nevét, hogy magához ragadja a szívünket. De ehhez Józsué módjára kell gondolkodni, és nem Sámson módjára élni. Nagyon nagy baj, ha a szellemi életünk csak arról szól, hogy van vasárnap. Most még ez sincs. Még igazán az sincs, hogy minden vasárnap összejöhessünk. Meglapott bennünket az ellenség, ezzel tisztában vagyok, tehát ez nem az Isten munkája. Isten munkája az lehet ebben, ha helyesen értékeljük. Amikor van közösség. Mert a közösségnek megtartó ereje van, nagy ért, nagy kincs. De senkinek az életét nem tartja meg a menny számára egy vasárnapi Isten tisztelet. Hanem tovább segítheti az úton, és felkészítheti a harcra. A mindennapokban való szellembejárásra. A tekintélyhez való viszonyulásban is jelentős különbség van a két élet között. Józsué Mózes mellett volt. És nem tört olyan pozícióra, amit nem Isten adott neki életének adott szakaszában. Nem akart más helyen lenni, mint amire Isten éppen életének adott fázisában őt felhatalmazta. Ezért volt tanítható. Mert élt azzal a lehetőséggel, hogy még Mózessel együtt futhat. És olyan szíve volt, hogy mindent meg akart tanulni. Sokat látod Mózes mellett. Néhányan nem figyelnek fel arra, hogy mikor felment Mózes a hegyre, a Szináj hegyre, ahol Isten jelenléte leszállt felhőben, hogy ki volt vele? Józsué. Józsué felment Mózessel a Szináj hegyre, Sínai hegyre, így is mondhatjuk, ugye? És mikor belépett Mózes a felhőbe, Józsué ott várta. 40 napon keresztül. Hogy mikor jön ki a felhőből Mózes? És akkor ő volt az első, aki látta Mózest, ragyogó arccal. Azt mondta, hát ha ilyen jó dolog történt vele, Istennek jelenléte csak jó lehet. És elkezdett Józsué vágyakozni arra, hogy Isten jelenlétében töltsön időt, Istennel töltsön időt. Az Úrtól való kijelentésekre építette fel az életét, és nem volt önfejű Józsué. Sámson nem hallgatott apja és anyja intelmeire, amit Isten igéje alapján mondtak neki. Lásd, ugye, idegennők, paráznanő, asszony, stb. A Bírák könyvének 14. részének 3. versétől csak olvasok itt egy szakaszt, de apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való rokonai, a rokonok között, vagy egész népben, az egész népünkben, ugye, hogy körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. De Sámson így felelt az apjának. Őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. Persze tudjuk, hogy azt mondja az írás, hogy Istentől volt ez a dolog, na de bocsi, aztán visszamegy, aztán megint visszamegy, aztán újabb nőköz megy vissza. Tehát Sámsonnak nem volt rendben valami a szívével. Már ekkor sem volt rendben valami a szívével. Aztán a következő összehasonlítási pontunk a követés és követhetőség. Ami mindenképpen tanúság a mi életünkre nézve is. Józsué Mózes örökébe lépett. És Józsué után is maradtak felkent vezetők a nép élén. Ő a folytonosság embere volt. Míg Sámson az ő saját életének volt a főhőse. Nagy kihívás volt egy Mózes kaliberű vezető nyomdokaiba lépni. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Tehát jó, egy Mózes kaliberű vezetőt követni a vezetői szolgálatban, ez egy brutál nagy kihívás. De Isten elhívása és választása célhoz ért Józsué életében, és az ő életén keresztül megvalósult. Sámson a mai világot megmentő filmhősökhöz hasonlít. Míg Józsué a tanítványi, azaz az igaz keresztény élet példája. Tudott követni, tanulni, és követhető életpéldát is adni a vezetőtársaknak. És a saját családjának egyaránt. Nem csak a szolgálatban volt követhető életpéldája, hanem a családban is. Majd látni fogjuk az élete végén elhangzottakat. Aztán az igéhez való viszonyulásukban való tanúságok. Józséről azt olvastuk a felolvasott ige szakaszban, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását. Tehát eddig is csináltad? Józsénak nem azt mondta Isten, hogy na most már szolgálni fogsz, most már vedd komolyan a Bibliát. Most már komoly felelősséget hordozol, hát most már nagyon kell, ha tudod a Bibliát, hanem ő eddig is ezt csinálta. És azt mondta neki Isten, figyelj, Józsi, nagyon elfoglalt leszel. Rengeteg dolgod lesz. De a fontossági sorrendet ne felejtsd el. Nincs fontosabb annál, mint hogy át legyen járva a szíved, a szellemed a Szentlélek által megelevenített igével. Semmi más nem nő az ember szívében az Isten tanítása nélkül, csak a dudva, a gaz, a bűnök, a testiség. Fogok adni egy-két tanácsot, és próbáld ki, hogy milyen erős, metszőkés az ige. Hogy milyen precízen tisztítja meg az embernek a lelkét, szívét, szellemét, minden lelki szellemi tisztátalanságtól, és erősít meg benne minden jót, ami Isten szerint való jó. Azt mondja tehát, hogy ne hagyd abba, hogy hatással legyen az életedre az Istennek a beszéde. Folytasd ezt, ami eddig jellemző volt rád, azt ne hagyd abba. Elmélkedj ezen, olvasd. Ez a legjobb eszköz, hogy a szíved tiszta legyen, a gondolatai tiszták legyenek, és megerősítsenek téged a jóra. Ha vannak gyengeségeid, és mindenkinek vannak, a gyengeségek azok a életünknek azok a területei jellemzően, amelyekben megtérésünk előtt rabok voltunk. Azok a bűnök, azok a tulajdonságok, amelyek a megtérés előtt legmélyebben kötözték meg az életünket. Ezek azok a területek, amelyen keresztül legerőteljesebben fog újra és újra megpróbálkozni az ellenség, a sátán, hogy betörjön az életünkbe. Ha vannak olyan területek az életünkben, amelyek ezekben a napokban, ami egy nagyon pásztorkörben azt mondta egyik drága testvérem, hogy olyan ez a korszak, mint amikor a ordító oroszlán használja ezt a képet a Biblia sátánra, hajtja, űzi Isten népét, és elejti a leggyengébbet, aki lemaradozik, leszakadozik. A gyengét megtámadja. És aki elfárad ebbe a küzdelembe, elerőtlenedik, azt megpróbálja elejteni az ördög. Mivel űz és hajt bennünket az ördög? Hát azzal, ahol a leggyengébbek vagyunk. Így van? Azokon a területeken bombáz és támad bennünket, és megpróbál a végletekig kimeríteni. Miért teszi ezt? Hogy elejtsen bennünket. Mit tehetünk? Időt kell szánnunk bevenni a gyógyszert. Napokon keresztül célszerű igét olvasni és tanulmányozni, pont erre a területre vonatkozólag. Elővesz egy konkordanciát, és ha például a bátorsággal kapcsolatosan támad az ördög a gyávasággal, akkor keres rá az igében a bátorságra, az erőre. Olvasd és tanulmányozd. Elképesztő ereje van. Ha csináltál már ilyet, akkor tudod, miről beszélek. Hihetetlen. Tehát azt mondom, emberileg mondom, hogy hihetetlen, ilyen hihető, és én is hiszem, de az ember megdöbben azon, hogy elkezded egy témában, ami éppen szükséged van, vagy támadásod van, elkezded rágni Isten igét, és tanulmányozni az igét, és olvasod az igéket, végig a tanítását, az igét, az intését, a buzdítását, a figyelmeztetését, a következményeket, és attól való olvást, elkezded olvasni, és egyszerűen elkezd a szíved, a szellemed megerősödni, és a kísértésnek a támadásnak a terhe egyszerűen lezuhan az ereje. Olyan, mint amikor olajjal keni be a birkózó a testét, és nem talál fogás rajta az ellenség. És kicsúszik a kezéből. Én értem át ilyet, biztos ti is, és nagyon fontosnak is tartom, még az még jobb, amikor bőjtöléssel erősíted meg ezt a harcot, ha nem megy másképp, és van egy erős támadás alatt bármelyik életünk, bármelyik terület, akkor nagyon fontos. Akkor ilyen az élet szentség kérdése. Keres a szentségre, a tisztaságra. Ha a hűség a kérdés, keres a hűség hűtlenség kérdésére a Bibliába. És kezd tanulmányozni az igét. Hogy minek mi a következménye? Rágd meg az igét. És sorolhatnám, ha az adakozással van kapcsolatban kísértése, támadásod. Olvasd az igében az adakozásról, nagy lelkűségről. Ha szolgáló élettel kapcsolatosan vagy támadás alatt, akkor olvasd az igében a szolgákról, a szolgálatról, Krisztus szolgáló életéről. Ha munkaterületé van támadás alatt az életed, akkor olvasd az Isten szerinti munkáról a Bibliából. Értékrendő, ha tekintéllyel kapcsolatosan, akkor a tekintély és annak hatása kerüljön fókuszba a Biblia tanulmányozásodnál. Ha az identitásod, hogy ki vagy te, és az alatt vagy támadásban, akkor vedd át a Bibliából, hogy ki is vagy te Jézus Krisztusban. És sorolhatnám. Sámson, ez volt Józsué. Tehát ez a lelkület, amiről most beszéltem, ez a Józsué lelkülete. A Józsué életpályája, ami meghatározta az ő életét. Ez volt rá jellemző. Sámson nem sokat törődött Isten igéjével. Ő ösztönösen élte az életét. Elmosod a Sámson rövid történetét a Bibliában, azt látod, hogy ilyen ösztönlény volt. Érzetted, hogy erőt magába, akkor szétvert mindenkit. Aztán pedig ment a maga feje után. Tehát mondom, ilyen epizód szerepek voltak, ilyen hőszerep voltak, ilyen nagy kicsúcsosodások voltak az életében, de egyébként nagyon lapos életet élt. És ennek oka, gyökere abban található, hogy ő bár ismerte az írásokat, mégsem tisztelte az igét. Nem olvasod róla, hogy ennyire szerette volna az igét, hogy időt töltött volna, hogy egy igazán imádkozó életet élt volna. Amit kapott az Úrtól, annyi is maradt egész életében. Nem volt hűséges, nem fejlődött, nem sáfálkodott jól. Élete végén ugyan szembesült ezzel, de akkor már késő volt. De élete végén szembenézett azzal, hogy elrontotta, elpocsékolta, hogy tönkredette. De akkor már vége. Akkor már nem volt, nem lehetett ezen változtatni. Aztán a kísértéssel szembeni küzdelem, amit már itt érintettem, de konkrétan a két személy életére nézve tanúságként. Józsué ugye Mózes halálát követően súlyos teherrel nézett szembe. Nagy teherként nehezedett rá az a feladat és örökség, amelyet Mózes után kapott a vezetői szolgálatban. És még nem is beszélünk arról, de csak gondoljunk bele, hogy mekkora feladat hárult rá. Be kellett vinnie a népet az ígéret földjére, és el kellett foglalnia hadseregparancsnokként, vezetőként és hadseregparancsnokként is egyben az ígéret földjét. Józséhoz hasonló nincs a Bibliában egy sem. Egyetlen olyan ember, aki az egész életét hadakozással töltötte. Szinte az egész élete az áldász küzdelemről szólt. Amikor volt egy kis sikere, győzelme, akkor azt hallotta, hogy a föld népei királyi összefogtak, és sereget toboroznak ellene, hogy eltörjék a föld színéről. És kipusztítsák őket. És újra háború, háború, háború. Csata, csata hátán. Az egész élet igazán erről szólt. Nem csoda, hogy a legnagyobb kísértés Józsuénak a félelem volt. Teljesen érthető, hogy őnek egy küzdenie kellett a félelemmel, hogy ne uralkodjon a lelkén, az elmén és a szellemén a félelem. Alapvetően ez a férfi nem bódjába. De amire Isten hívta, az túlmutatott minden kihíváson, amivel Mózes oldalán találkozott. De mégsem ő volt az első vezető, például. És ami utána jött, az még nagyobb kihívás és még nagyobb harc volt, amire meg kellett küzdenie. Nem véletlen, hogy Isten több helyen is bátorítja és tanítja Józsuét erre a bátorságra. Mit olvasunk az 5 Mózes 20.1-ben? Ha a háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik, halld meg, Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. József szívében ott visszhangzott az a beszélgetés is, amit annyira meghintette most a szívemet, akkor újra olvastam, amit ugye Mózes Istennel folytat, amikor arról beszélgetnek, hogy jön-e Isten velük, vagy nem jön Isten velük az ígéret földjére. A Mózes második könyvének 33. rész 15-16-os versei így szólnak. Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, mondta az Úrnak, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudhatnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. És ez a döbbenet, ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Sámsorral még az árnyékát sem találod ennek a felismerésnek és megértésnek. Pedig ismerte ezeket az igazságokat. Rendkívül igazság ez. És igazán ez határozza meg, és ez különbözteti meg a helyi gyülekezetet, mint Krisztus testét, és ez határozza meg az identitását a helyi gyülekezetnek, és különbözteti meg minden más és egyéb közösségtől a Földön. Hogy az egyik az örök Isten jelen van, úrként, és szabadon cselekedhet a hívő ember, embereken keresztül és által, Isten népén keresztül és által. Ez pedig a társadalomban, a Krisztus még nem ismerő emberek életére nézve, gyakorlati módon megnyilvánul. Tehát azt gondolom, hogy ez a kulcsa. Tehát ettől keresztény gyülekezet a gyülekezet, hogy jelen van benne az Úr. Különleges módon van jelen. Szabadító módon, gyógyító módon, megelevenítő módon, bűnmegítélő módon, megszentelő módon, megelevenítő módon van jelen az Isten. És azt mondja József, ha nem lesz-e jelen közöttünk, akkor elveszítettük az identitásunkat. És sajnos a keresztény közeg ezzel az identitás vesztéssel néz szembe ezekben a napokban. Hogy elvesztették az Urat. Mentek a maguk feje után. Élték az életüket, mint Sámson. És ott találták magukat, hogy elhagyta őket az Úr. Holott ők hagyták el az Urat. Mert nem volt a szívük középpontjában, mint Józsuénak. Mert Isten jelenléte nem egy euforikus érzés. És nem köthető különleges eseményekhez, formákos stílusokhoz, stb. Hanem egy személlyel való találkozás és közösség. Ami az ő rá jellemző értékek kiformálódásához vezet életünkben. Aki szeretné ezt megérteni, javaslom, hogy tanulmányozza az úgynevezett Krisztus himnuszt. Én csak ezt most felolvasom, mert nagyon sokat segít nekünk azt megérteni, hogy mit is jelent, ha én Isten jelenlétében időzök. Tehát milyennél válok? Mi az, amit munkálni fog bennem a Szentlélek? Mert ha nem ezeket munkálja a Szentlélek bennem, akkor én nem Istennel találkoztam. Maximum a saját szívemnek az érzéseivel találkoztam. De bátorítson bennünket, az Istennel való együtt járás azonban gyümölcsöt terem az ember életében. Valóságos gyümölcsöket terem az ember életében. Filippi 2.1-től olvasom benne a Krisztus himnuszt, az igét. Ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Szentlélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tehetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Sámson egész életében ott volt egy bűn. Egy olyan vágy, amivel soha nem nézett szembe. És nem is győzte le. Ez pedig a paráznosság, a testi, szexuális vágyból fakadó helytelen viszonyulás a nőkhöz. Több nő is volt az életében, de nem tanult még a saját bukásaiból és hibáiból sem. Végül az utolsó kapcsolata Delilával volt, és a héber szöveget, ha megnézzük, akkor abból nem derül ki, hogy ez a nő férjezett volt, vagy elvált, vagy valahanyadik kapcsolatban élő nő volt, de nagy valószínűség ennek a nőnek már voltak kapcsolatai, akár házas is lehetett. Csak éppen nem élt a férjével. Ez volt Sámson utolsó kalandja. A kalandot idézőjelbe teszem. És többenetes, hogy egyáltalán nem bízott meg ebbe a nőbe. Tehát élt egy valamilyen kapcsolatot, élt vele, nyilván a szexualitás, a valamilyen mélységű érzelmi kapcsolat jellemezte őket, de nem bízott a nőben, és a nő sem szerette őt. Együtt éltek. Nem volt más. Jobb híján ez is jó. A nő folyamatosan nyaggatta, és kereste a gyenge pontját Sámsonnak. Meg akarta tudni a gyenge pontját, hogy az első adandó alkalommal pénzért elárulja őt. És nagyon tanúságos az élethelyzet, mert folyamatosan bombázta Sámsonnak az életét. És ott volt ez a nagy gigász, ez a nagy hős, ez a hatalmas csatákban győztes, filmhős-szerű személyiség, és egy nő nap mint napi nyaggatása elkoptatta benne az ellenállást. És azt mondja az írás, hogy belefáradt. És tudjátok, rendkívül nagy veszély, ha nem számolunk le a kísértésekben a bűneinkkel. Nem a kísértéssel, hanem ami több, mint kísértés. Amit dédelgetünk a szívünkbe. Mert előbb-utóbb elkoptat bennünket. És el fogunk bukni. Ez a Sámson példája. Muszáj diadalmaskodni és győzni ezek felett, és Istennél van is diadal és győzelem, elmondtam ennek az eszközeit. József életpéldájából. Mert ha nem így idejében nem győzzük le, előbb-utóbb belefáradunk a harcba, és feladjuk. Sok férfi és sok nő az egyházban ezért bukik el. Mert nem számolnak le az életükbe bizonyos dolgokkal, amikről tudják, hogy le kéne számolni. Nem kérnek idejében imatámogatást, segítséget. Nem vallják meg a bűnöket. Nem vallják be, hogy itt már gyenge vagyok. Már elbukok. Szükségem van arra, hogy imádkozzatok értem. És valaki adja nekem tanácsot, mert már én nem tudok semmit. Össze vagyok zavarodva. Sámson benne maradt ebben a puszító kapcsolatban mindaddig, amíg teljesen tökre ment az élete. Ebben a beteg, torz kapcsolatban élte az életét. Nem bízott a nőben, a nő nem szerette őt. Milyen kapcsolat az ilyen? Nem ez volt Istentől az, amire ő elhivatott, és amit Isten tervezett az ő életében. És senki ne elégedjen meg ilyen házastársi kapcsolattal. Ha Istentől kapta egy házastársat, nem arra hívott el benneteket az Úr, hogy túléljétek. Hanem igenis, dolgozzatok, harcoljatok, küzdjetek, tegyetek meg mindent, ami rajtatok áll, és tanulmányozzátok az igét a magatok részéről, és a Szent Szellem ereje be fog tölteni benneteket, és hitről hitre, győzelme győzelemre rá fogtok lépni, és azon a pályán fogtok haladni, amit számotokra az Úr eltervezett. Ne engedjétek, hogy az életetek ebben a felmorzsolásban teljen el, mert felemész benneteket. És a végén ott leszel, hogy elbuksz. Vagy én. Egyikünk sem kivétel. És azt mondja az írás, hogy végül feltárta a lelkét, a szívét, ez a szerencsétlen, és mint disznók elé gyöngyöt vetette szívének kincséd elé. Bírák 16-18-ban megrázó módon így van leírva, amikor Delila látta, és milyen rafinált volt, mennyire tudta, miről van szó, hogy egészen feltárta előtte a szívét. Elküldött és hivatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente, most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és pénzt is vittek magukkal. És a pénzt is vitték magukkal. Aztán a 16-21-ben, de a filiszteusok megragadták Sámsont, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Ide futott ki Sámson élete, és majd megnézzük, hogy hova futott ki Józsué élete. Nagyon fontos, hogy a kapcsolatainkban megbízhatók legyünk. És ha a másik feltár előttünk a szívét, kincsként kezeljük. Soha ne használjuk fel a másik őszinte vallomásait fegyverként ellene. Mert azzal meg fogjuk ölni a kapcsolatot. És a bizalmat. És a jövőt vesszük el a kapcsolatból. Légy erős és bátor, hangzik Isten szava, Józsuéhez és rajta keresztül hozzánk is. Nagyon érdekes, az említett könyvben írja az író, nagyon jó volt ez a gondolat, hogy Isten nem megkérte Józsuét, hogy legyen bátor, hanem parancsba adta. Nagyon különös, hogy lehet ilyen parancsot adni. Hát azért, mert Isten szavában teremtő erő van. Egyszerűen, ha Isten azt mondja, hogy legyél bátor, akkor nincs mitől félned. Ilyen egyszerű. És nagyon érdekes, ugye a 1.8-tól olvastam, de hangozzon el ismét, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányoz. Tehát most sok feladatod van, nagyobb felelősség van, ugyanúgy szükséged van a forrásra, mint eddig. Milyen bolondok vagyunk, én magam is végig gondoltam, hogy hányszor csíptem le időt az Istennel kapcsolatban, mert annyi mindent kell csinálni. Veled előfordult már? Volt ilyen, akik itt vagytok? A többieket nem látom, akik a monitor előtt vannak, a képernyőket, de nem látom. Milyen bolondok vagyunk, nem? Elhisszük, hogy az erőnknek a végét kell belefektetni az Istennel kapcsolatban, mert akkor a többi az, abban előre tudjuk vinni a dolgainkat. És marad a gyümölcstelenség. A fáradtságos munka, az eredménytelenség, az idegfeszültség, a türelmetlenség, és a testiesség, és a reakciók, a testi reakciók. És akkor kezdünk türelmetlenek lenni, kimegy a szánkon olyan, amit nem akarunk, viselkedünk, ahogy viselkedünk, kimerül az életünk is, és jön a bukás. Indulatokban, szavakban, majd tettekben. Azt mondja Isten neki, Józsué, nagy feladat áll előtted, ha valamikor szükséged volt az igére. Most még inkább. De a szokásodat, a gyakorlatodat folytasd. Éjjel-nappal őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerre jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsolom neked, és ezek után mondja, azért olvastam el, hogy miután hangzik el, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg. Miért? Mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Azért ne félj, mert Isten útján jársz. Isten akaratában vagy, és veled van a mindenható, hogy igaz Isten. Ő hordozza a terheket, te pedig menjél vele. Az ő árnyékában, az ő oltalmában. Mekkora dolga ez, amikor ráérzel a életed nehéz szakaszaiban erre az oltalomra, erre az isteni erőre. És akkor belemégy ebbe a Istennek a jelenlétébe, ebbe a beferezett állapotba, belépsz. Egész más lelki állapot, egész más szemléletmód, egész más reakciók jönnek ki az életünkből. Egy csoda, amit velünk tud tenni az Úr, és rajtunk keresztül. A bátorság forrása József életében az Isten eleven szavának tanulmányozásából és olvasásából, az azon való elmélkedésből fakadt. Ezen gondolkodott, ezen elmélkedett. Nagyon fontosnak tartom, és a szívemre, a szívetekre helyezem, hogyha semmi másra nincs időd, egy pici időd van, akkor ezt tedd előre. Nem mást. Ezt tegyük előre. Nem mást. Különösen nehéz napokban. De hát láttátok Józsén, hogy az egész életére ez volt jellemző. Ez az Isten szerinti bátorság forrása, mert a seregek vezére nem Józsué volt, hanem az Úr, és van is egy történet a Bibliában, amikor készül Jerikó elfoglalására a sereg, és találkozik Krisztus előképével, egy angyallal a pusztaságban, kivont karddal van az angyal, és akkor mondja Józsué, hogy hé, itt velünk vagy, vagy ellenünk? Ha ellenünk van, véged, ha velünk vagy, akkor ú, de jó. És akkor mondja az angyal neki, hogy Józsué, a seregek megérkeztek. Ti csak sétáljátok körbe a falat. A harcot vívó seregek már itt vannak. Ti meg sétáljátok és trombitáljátok. Nyilván mindezt teljesítel. Ráva Isten szavára. És ezt tudom mondani, hogy ha nincs igéd, nincs mire ráállni. Én azt mondom, hogy nem tudnám az életemet élni, ha nem lennének igék, amiken állni tudok. Kijelentések az Úrtól. Az életemre vonatkozólag, szolgálatomra vonatkozólag, családomra nézve, házasságomra nézve. Vannak kijelentéseim, amikre tudok állni. És azt tudom neked mondani, hogy azért kell tanulmányozni az igét, le se írtam, de ez fontos gondolat. Tamásnak mondtam is, emlékszel-e, hogy összefoglalva olvastam ezt, de nyilván ez nem egy új gondolat, és neked se az. Addig tanulmányoz az igét, és gondolkodj rajta, míg nem kapsz kijelentést az életed adott szakaszára nézve. Addig küzdjél, harcoljál, imádkozzál. Míg nem tudod látvenni az igét. És amikor átvetted az igét, akkor állj rá hitáltal, és tarts ki mellette. És az ige betölti a kijelentést. Célhoz fog juttatni. De értsétek meg, ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor csak szédelni fogunk az életbe. Mint a szomjas ember a puszta sivatagba, a 40 fokos hőségbe. Totál reménytelenül. Márpedig nem arra hívott el bennünket Isten, hogy a 2021-es évet úgy végig szédelegjük. Hanem be akar vinni bennünket egy következő szakaszába az életünknek és a gyülekezetünknek. Ezért mondja az írás, légy erős és bátor. Miért? Mert megérkeztek a seregek. Az Úr harcol, érted? Bármilyen bajba is vagy most. Az Úr kijelentést akar neked adni, amiből meg fogod érteni, hogy az Úr harcol, érted? Amen. És amíg nincs ilyen kijelentésed, ne szűnj meg tanulmányozni az igét és imádkozni. És azért mondtam, lehet célirányosan is tanulmányozni az igét, egy témával kapcsolatban, ha abban kell eligazítás. De Isten a napige olvasásból is készségesen tud bennünket vezetni. És mondtam, az élet kifutása azon múlik, hogy ezeket a szellemi igazságokat, szemléletmódot inkább azt tudom mondani, mert nem is igazán pontokat szerettem volna mondani, érzékeljétek, hanem inkább szemléletmódot szerettem volna magamban és bennetek is erősíteni. Az élet, amilyen életet élünk, olyan örökséget fogunk hagyni, és a Biblia világosan tanít erre nézve, hogy kik azok, akikre érdemes odafigyelni. És a Biblia azt mondja, hogy azokra érdemes odafigyelni, akik mind végig, az életük végéig, és végén is jól futottak. Nem értesz, hogy nem hibáztak soha, de mind végig kitartottak. Erre mondja a Zsidókhoz írt levél 13.6-tól az ige, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Ne feledkezzetek meg vezetőitekről. Látjátok a kapcsolatot? Ez a fajta bátorság és a vezetőkhöz való viszony, amit Józsuénál látunk. Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az Isten igét hirdetik nektek. Nem erre kaptunk bátorítást most? Amikor Józsi szólt. Pont ezt mondta. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. És örökségről gondolkodunk akkor, ugye azt tudom mondani, hogy lehetnek fizikai gyermekeid, és lehetnek fizikai és szellemi gyermekeid, és lehetnek szellemi gyermekeid. Ha egyedül élsz, akkor is lehetnek utódaid. Isten arra hívott el, hogy legyenek utódaid. És ha egyedül élsz, akkor legyenek szellemi utódaid, akivel te foglalkozol. Akik rajtad keresztül tudják megismerni az Urat, vagy ha már megismerték az Urat, az ő ismeretében gazdagodni és növekedni. Légy mellettük, mint ahogy Mózes mellette volt Józsuénak, és fordítva. De ha az utódok és a gyermekek rád gondolnak, mi jut eszükbe rólad és rólam? Amikor mondják a nevedet, amikor egy kép, egy fénykép elé kerül a gyerekeidnek, mit mondanak, mit gondolnak, mi az, ami eszükbe jut? Ami most eszükbe jut, nagyjából azon az irányon haladsz. Azt fogod örökségül hagyni, ha csak nem változtatsz. Ha jó dolog, ami eszükbe jut, akkor ezt érdemes folytatni. Ha nem, akkor sürgősen változtatásra van szükség. És mit szeretnél, hogy eszükbe jusson? Ha az emberek, akik körülöttünk élnek, hogyan gondolnak ránk? Életünket nézve és látva, kirajzolódik az, amiért érdemes élni? És mit szeretnénk, ha látnának rajtunk keresztül? Mózes könyvében, a 32. rész 11. versében, 4. könyv, ezt olvassuk. Egyiptomból feljött férfiak 20 évestől fölfelé nem látják meg azt az ígéret földjét, amelyet esküvel ígértem oda Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel nem követtek engem tökéletesen. Kiéve Kálebot, a kenizi Jefunne fiát és Józsuét, Nun fiát, mivel ők tökéletesen követték az Urat. Nem voltak hibátlanok, de tudtak mindig odaigazodni az Isten akaratához. Józsué könyve 24. fejezetében, Józsué élet pályájának a végén a következőt olvassuk. Most azért az Urat féljétek, ő beszél, és őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán, távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, ugye a világban, a világi dolgokról beszélt a Biblia, és az Urat szolgáljátok. De ha nem teszitek, úgyhogy ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Milyen fantasztikus, hogy Józsué nem vesztette el a családját. Úgy futotta meg a pályáját, hogy életének a végén, egyébként nem olvasunk a feleségéről, vagy a gyerekéről, tehát szinte semmit. De mégis ott vannak, látjátok? Nem olvasunk, hogy mekkora hősnél volt a felesége, de az volt. Ez az asszony végigcsinálta ez az ember az egész életet. És azt mondja Józsué, ismertek engem, és ismeritek a gyerekeimet is, feleségemet is, tudjátok, ki vagyok. És tudjátok, amit most mondok, az nem hazugság. Hogy én döntöttem, mikor fiatal voltam, döntöttem, amikor vezető lettem, és naponként döntöttem, hogy kit fogok szolgálni. És ennek lett egy beérett gyümölcse, a családom. Józsué nem egy hadvezér volt csupán, hanem vezeti tudta a családját is. Isten szerinti férfi volt. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta a tanúságos a folytatás is, de most abban nem megyünk bele. Távol legyen tőlünk! Nagy lelkendezés folyt, hogy elhagyjuk az urat, és más isteneket szolgáljunk. Nagy lelkesedés volt, hát ez majd jön egy angyal, nagy sírás, rívás, de most ezzel ne törődjünk, de önmagában azért Józsefnek a életpéldája és szavai hitelesek voltak. Nem azt mondták neki, hogy jaj, ne dumálj már nekünk. Ó, ugyan már, te beszélsz Istenről, adjad már, oj. Jobb lenne, hallgatná. Hát azt mondta, igaz, tényleg igaz, amit mondasz, minden igaz, tényleg látjuk, így van. És azt látjuk, hogy érdemes Isten szolgálni. Egyedül őt érdemes szolgálni. És mi se akarunk más Isten szolgálni. Mégis ez a reakció. Az, hogy mennyire komoly, mennyire mély, ez egy másik kérdés. És sokakkal lehetünk így az életben, hogy találkozunk velük, beszélgetünk velük, és tényleg az csapódik le bennünk, hogy valahol ők is szeretnék azt. Nem biztos, hogy az árát is meg akarják fizetni. A Bírák könyvében a másik rész 7. versében olvassuk, a nép az urat szolgálta Józsué egész életében. Meg azoknak a véleknek az idejében, akik túlélték Józsuét, a Józsué következő generációját, a vezetőtársai. Akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbe vitt. A Bírák könyve 16-28-tól olvasom Sámsonnal kapcsolatban. Ugye láttátok Józsuénak a csodálatos életpályáját, amely sok küzdelemmel, sok harccal, csalódásokkal, kudarcokkal, győzelmekkel. Tehát egy élet volt, amiben sok minden benne volt. És akkor itt van Sámson, aki szintén nagyon nagyot kapott. Nagyon sokat kapott Istentől. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, hogy ott van cirkuszi majmot csináltak belőle. Ki volt szúrva a szeme, és előhozták a börtönből, a malomházból. És akkor röhögtek rajta, hogy gyermekek, nők, vezetők, több ezren voltak ott, akik cirkuszi látványosságként röhögtek rajta, és oda megy ez a vak, megtört életű ember, és hallja, ami zajlik, a gyalázat, a szégyen, ott vannak az események, a diadal, a nők, a bukás, az árulás, és minden ott kavarok benne. És akkor azt mondja, ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, ó Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem, még most az egyszer. Én, Istenem, hogy bosszút ássak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és neki feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd hallják meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette az erejét, úgy, hogy a ház rádőlt a város fejedelmekre, és az egész népre, amely bent volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Aztán elmentek testvérei, és apjának egész háza népe. Felvették, hazavitték. Córa és Estál között temették el apjának, Manoatnak sírjába. 20 évig volt Izrael bírája. Megrázó, nem? Az egész történet megrázó. Hogy ez az ember annyit kapott, olyan nagy ajándékot kapott Istentől, és mi lett vele? Zárásképpen néhány igét szeretnék még bátorításképpen ezekhez fűzni, meg még egy gondolatot Spurgeontől. Spurgeon a következőt mondta, ez bátorítás a jó küzdelemre, ezzel zárnám. Spurgeon a következőt mondta, és nagy igazságot mondott. Figyeljetek, a legjobb és legbölcsebb dolog, amit ebben a világban tehetsz, hogy úgy dolgozol, mintha minden rajtad múlna. Majd pedig bízol Istenben tudva, hogy valójában minden rajta múlik. Nagyon igaz. Tehát nagyon igaznak látom. Azt gondolom, hogy a mai kereszténységnek ezt újra meg kell értenie. Hogy nem várjuk a sürgalmat, hanem neki feszülök. Pál többször mondja. Küzdök, harcolok. És igenis a magam részét oda teszem. Persze, hogy sokkal kisebb, mint amit Isten cselekszik. De senkit nem láttam a Biblia példákban, hogy valaki, aki nem szánta egész életét az Úrnak, és nem feszült neki, hogy bármilyen gyümölcsöt termett volna az élete. Hát igazán azt mondom, Spurgeonnak nagy igazsága van, hogy szolgálj úgy, tedd az életedet úgy, élj úgy, mint ha minden rajtad múlna, de mindezek közepette tud, hogy valójában minden Istenem múlik. Értitek ennek a feszültségét és ugyanakkor nagyszerű üzenetét? Mert igazán, aki Istenekon a szentelt életet él, és megfeszíti magát, és tényleg küzd, az megtapasztalja Isten áldását. És igazán az Ábrahám áldása ott lesz az életén. És ott lesz a munkáján is, a munkahelyén is, a családjában is, a szolgálatában is. Meg fog nyilvánulni Isten áldása az életében és életén keresztül. Mások életén nézve is. Erről beszél Timóteusnak írt levelében, 2 Timóteus 2.3-tól Pál. Vállald velem együtt a szenvedést, azt mondja Pál Timóteusnak, mint Krisztus Jézus jó katonája. Itt is láttok egy Mózes Józsué párost, Pál Timóteus páros. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Majd a korintusiakhoz írt első levélből egy ige szakasz, amelyből két igét ki is vetítettem, de 19-es verstől olvasom. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek a szolgájává vagy rabszolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlen lettem, hogy megnyerem az erőtleneket. Mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abba, győztesen fussak be a célba. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Úgy fussatok, mint akik a győzelemért mennek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadok koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy elvadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. És a mai utolsó ige, a Júdás könyvéből, az első rész, ugye egy része van, harmadik vers. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek látom, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. A küzdeni azt jelenti harcolni, fölvenni a harcot. Ne adjátok fel, mert sorsunk Krisztus népeként, Isten gyermekeként a győzelem. Ez a sorsunk. Mi erre vagyunk elhívva? A mi életpályánkat úgy rajzolta meg az Atya, amikor megszülettünk, és újjászült bennünket a Szentlélek és az ige által, hogy a mi életpályánk az a győzelem életpályája. Tehát igaz, hogy még a lassítást nem látod, a visszajátszást, hogy befutottál a célba, és a célfotót nem látod, de a mennyben már látják. A mennybe téged várnak. Az Úr Jézus azt mondta, hogy elmegyek és helyek késztek a számotokra. Jézus Krisztus meg van győződve arról, hogy az ő népe, a mennyasszony, felkészülte már őt. És minden meg is tesz, hogy ilyen is legyen. Nézzétek a mai napokat, ezen dolgozik a Szentlélek. Minden baj, ami körülvesz bennünket, ezt egy célt szolgálja. Hogy a mennyasszony felkészüljön a nagy találkozásra. És az Úrnál nincs olyan, hogy te nem futsz be győztesen. Ő nem ezt várja. Én nem azt várja, az utolsó kanyar hátra esik. Hanem azt mondja, elesett, fel fog kelni. És be fog futni, angyalok, keljetek föl, mindjárt itt vannak. Kész van minden. Mikor vendégséget vársz. Minden megvan, minden megsült, minden elkészült, minden helyén van. Jézus ezt mondja. Így készülnek az angyalok. az angyalok a győzelmünket várják. Hát nem a kudarcunknak szurkolnak. Na hát, ha elbukik ebbe a kísértésbe. Hát, ha nem bírja ki. Dehogy is. És azt mondja, ha velem együtt harcolod, győzni fogsz. Ez a sorsod. Mert Krisztusban vagy, vagy Krisztus benned van, és Krisztus által te az atyában vagy. Miről beszélünk? Lelkesítesz benneteket? Engem nagyon. Engem nagyon. És bizonyos dolgokat eldöntöttem. Bizonyos dolgokat, amikor tanulmányoztam Istenét, eldöntöttem, mit fogok másképp csinálni. Vagy mit fogok újra gyakorolni. Amit esetleg elengedtem, vagy nem olyan komolyan, vagy nem úgy figyeltem rá. Vagy mi az, amivel felveszem komolyabban a küzdelmet az életemben. Mi azok a beszédek, azok a szituációk, amikre oda fogok figyelni, és neki fogok feszülni. És ami rajtam áll, oda fogom tenni. És nagyon remélem, hogy benned is megfogalmazottak ilyen gondolatok. Hogy meg fognak fogalmazódni, mert sorsod a győzelem. Így tekint rád az Úr. Sámsonnak sem volt. Ez volt az élete küldetés, a győzön. Végül befutott. Végül befutott. De gondolom, nem ezt a pályát szeretnéd megfogni. Mert én biztos nem. Isten őrizze. De nagyon hamar el lehet bukni. Ha nem szabályszerűen küzdünk. Ahogy Pál apostol mondta. Álljunk fel és imádkozzunk. Képernyők előtt is kérlek, hogyha tehetitek, álljunk fel az Úr előtt. És én szeretnék most lehetőséget adni, kicsit magunkba imádkozzunk, és aztán én fogok imádkozni magamért is, és a gyülekezetünk közösségért, és azokért, akik kapcsolódtak most hozzánk. Jó? Kiki magában kérem, hogy gondolja végig Istennek az igéjét, és biztos, hogy fontos lesz még, hogy tanulmányozzuk az Isten igéjét ezekkel kapcsolatosan. Elmondtam az ige szakaszokat, érdemes még ezt végigrágni. Mennyi édesatyám, élő, teremtő, hatalmas Isten vagy, és nincs rejtve előtted semmi. Látod életünk harcait, küzdelmeit, a kísértéseket, gyengeségeket, erőtlenségeket, botlásainkat, felállásainkat. Tudod, amikor lefekszünk, hogy felkelünk, előtted zajlik az életünk. Bocsáss meg, amikor nem ennek tudatában élünk. Bocsáss meg az ilyen kikapcsolt időket, amikor Sámson módjára éljük az életünket, vagy élem az életemet, nem számolok veled. Hogy magamra nézek, magam körül, vagy a körülményeim körül forognak a gondolataim, és nem igazán te töltöd be a szívemet szavaddal. Bocsáss meg ezeket a napokat, Uram. Tényleg igazán a gyengeségem ebből szokott fakadni. A gyengeségünk ebből szokott fakadni. És tényleg át lehet élni, Uram, hogy amikor azonban az erőtlenség jön, te igazán az erőtlen nagyon erőssé tudod tenni. Köszönöm ezeket a tapasztalatokat is, amit adtál már az életünkben. És aki még nem tapasztalt ilyet, kívánom, Uram, és kérem, vondd közel az ő szívét. Tedd értékké a szívekben, a szíveinkben szent igédet, elven élő szavadat, hogy folyjon, áradjon a te beszéded. És igazán legyen közösségünk a te szavaddal, és szavad által veled, hogy megelevenedjen a te néped. És be tud vinni az egyéni életünket, családi életünket, gyülekezetünket, a vállalkozásokat, a munkánk területén, a te dicsőségedre, azokba a területekbe, azoknak elfoglalására, amit te akarod, hogy elfoglaljunk a te dicsőségedre, amelyen keresztül a nevedet tudjuk felemelni, és a nevednek tudunk dicsőséget szerezni. Hisz a földi sikerek is alkalmasak arra, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy mindezt veled és általad értük el, hogy te adtad a kijelentést, a te szavadra indultunk el, te miattad nem hagytuk abba, és te vezettél győzelme bennünket. Óvd meg attól bennünket, hogy megfeledkezzünk már a tapasztalt diadalokról a nehéz napokban, merítsünk erőt ezekből, és hadd tudjuk győztesként megfutni a pályát, mert te ezért szurkolsz. És drága Jézus, ezért haltál, ezért támadtál föl. Amen.